Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Ha az év végén egy kutatás készülne, hogy melyik lett politikai szempontból a legnépszerűbb új politikai szókreálmány, akkor a rezsicsökkentés csökkentése című kreálmány biztos, hogy a top listá élén állna. Az elmúlt hetekben több adásban is foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, illetve megnéztük, hogy milyen hatásai, társadalmi politikai hatásai lesznek a rezsicsökkentés csökkentésének, ami tulajdonképpen a rezsi árak drasztikus emelését jelenti bizonyos társadalmi rétegek számára. Az Új Egyenlőség mai podcast adásában ezzel a témával foglalkozunk. Én Kis Ambrus vagyok, a mai adás házigazdája, és itt van velünk a Új Egyenlőség virtuális stúdiójában Jámbor András, országgyűlési képviselő. Szia András, köszönöm szépen, hogy elvált.
Én megköszönöm a meghívást.
Ugye azért sajátos a helyzet, mert egyrészt egy ellenzéki képviselő vagy, aki a kétharmaddal szemben viszonylag korlátozott mandátum érvényesítő képességet van, de ugyanakkor Budapest 8. és 9. kerületének megválasztott országgyűlési képviselője vagy, és azért, hogyha valaki ránéz egy társadalompolitikai térképre Budapest esetében, akkor jól látja, hogy a hátrányos helyzetű rétegek népsűrűsége azért ezekben a körzetekben mindenképpen magasnak számít, és ez ilyet egyértelmű, hogy van feladat és teendő, hogyha el akarja látni valaki a hivatalát, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzon. Most kifejezetten a beszélgetés elején, és azt utána tágítanám a témát, az elején azzal kezdeném, hogy a rezsicsökkentés csökkentése kapcsán volt egy nem is mellékes szál, amit erősen felkaroltál, tematizáltál, és talán valami eredményt is lehetett benne elérni, ez a kártyás mérősöknek a kérdése. Hogy akadtál bele ebbe a sztoriba? Ezért ezt is érdemes az elején definiálni, hogy kik is ezek a kártyás mérősök, miért kell velük foglalkozni, milyen szerepük van ebben a történetben, hiszen a hallgatóinknak az a nagy része, az megszokta, hogy jön a havi számla, befizeti, és akkor folyik tovább a szolgáltatás számára, de van egy jelentős társadalmi réteg, akinek ez nem ilyen evidencia. Szóval kik is ezek a kártyás mérősök, hogy akadtál bele ebbe a problémába? Mi volt ez a gond, és ellenzéki képviselőként milyen eszközrendszeret lehetett ennek a megoldásában?
Ugye ezek a kártyás mérők, vagy feltöltőkártyával áram- vagy gázvásárlók, olyan emberek, akikkel egyébként először találkoztak a rezsinöveléssel, hiszen náluk nem az van, hogy hóvégén kapnak egy számlát, hanem az van, hogy amikor rezsire van szükségük, energiára van szükségük, akkor nekik vásárolniuk kell. Ezt egy ilyen feltöltőkártyán keresztül tudják megvásárolni, és ugye itt az volt a történet alapvetően, hogy augusztus 1-én és 2-án, mindegyiket egy Facebook oldalon láttam először, aztán belenéztem a postafiókomba, és ott már rögtön találtam még két levelet ezzel kapcsolatban. Az látszott, hogy ezek az emberek vásárolnak áramot, és egyszerűen rezsinövelt áron fizettetik ki velük ezt az áramot, mert egy nagyon-nagyon rossz rendszert hozott létre az MVM, hogy itt külön lehetne arról beszélni, hogy ez az EON, MVM, Elmű, és az egyéb szolgáltatóknak az összevonása mekkora katasztrófa, aki az elmúlt egy évben ügyintézni akart ezeknél a cégeknél, hát olyan sztorikba futhatott bele, amik ilyen Asterix és Obelix 12 próbáját idéző módon tud az ember nagyjából ezeknél a cégeknél jelenleg ügyet intézni. És itt az volt az alapállás, hogy egy napi rezsicsökkentésre álltak rá az MVM ügyfeleinél, ami azt jelentette, hogy az éves rezsicsökkentés keretet elosztották 365-tel, és azt mondták, hogy minden nap kap az ember 6,9 kW áramot, és addig rezsicsökkentett módon, afelett rezsinövelt módon vásárolhat áramot, aminek következtében, aki augusztus 1-én vásárolt áramot, annak 6,9, aki másodikán, annak ugye kb. 14, harmadikán 21 kilowattig volt rezsicsökkentett az áramvásárlása, és így egy csomó ember növelt áron tudott csak rezsit vásárolni.
Amit a csak egy értelmező kérdést, hogy legjobb magam számára, hogy az azt jelenti, hogyha valaki ezt a szabályt szépen akart teljesíteni, akkor minden nap be kellett volna mennie, és 6,9 kW-ig kellett volna áramot vennie, majd másnap is visszamenni, megint vesz 6,9-et harmadik nap is, és akkor így tudja maximalizálni kvázi ezt a kedvezményt. Tehát, hogyha...
hát nem teljesen, mert összeadódtak. Tehát a 10-én már 69 kW-ot tudott vásárolni, csak hát nyilván a 69 kW se elegendő ahhoz, hogy mondjuk egy havi áramszámlát fedezzen. És ugye amikor megveszi, tehát mondjuk, hogyha valaki vett augusztus 10-én 120 kW áramot, egyébként nem is így zajlik a vásárlás, mert a pénzt öltesz föl, és azért cserébe kapsz energiát. Tehát nem is tudod, hogy mennyit vásárolsz éppen aktuál. Tehát ha valaki 10-én vásárolt mondjuk 120 kW-nyi energiát, és 12-én vásárolt újra, akkor ott már megint csak a két napot számolták bele, tehát a 2x7 14 kW-ig vehetett rezsicsökkentett áramot. Ami egy ilyen, nem is csak az a baj, hogy problematikus rendszer, hanem az a baj, hogy iszonyatosan bonyolult, és az MVM semmilyen tájékoztatást nem adott erről az egészre. Tehát ami tényleg a legdurvább volt a dologban, hogy augusztus 5-én úgy nézett ki az MVM honlapja, hogy az E.ON ügyfelei éves elszámolásban csökkenthetik a rezsijüket, az MVM ügyfeleinél volt az a napi elszámolás, és augusztus 5-én az MVM-es ügyfeleinél az volt írva, hogy későbbi tájékoztatást kapnak arra, hogy hogyan vásárolnak rezsit akkor. Tehát augusztus 1-én beállt egy rendszer, ami nem volt kitalálva, nem volt róla tájékoztatva a lakosság. Ez egyébként Józsefvárosban körülbelül 2000 háztartást érint, tehát hogy itt azért ez egy jelentős probléma, és ugye nagyon sokan, akik feltöltőkártyával vásárolnak áramot vagy gáz, azok úgynevezett védett fogyasztók, olyan emberek, akik nagyobb tartozást vagy kisebb tartozást halmoztak föl, és ezért kaptak egy ilyen feltöltőkártyás módszert, amivel egyrészt elvileg jobban belátható módon tudnak rezsit vásárolni, ami azért akkor működne igazán, hogyha emelő szociális munkát is kapnának, és valami segítséget abban, hogy hogyan rendezik az adósságokat. Másrészt egyébként ezeknél a vásárlásoknál sokszor az van, hogy az adósságot is törlesztik, tehát pluszban még x ezer forintot vagy x 100 forintot az adósságukból fizetetnek rá erre a vásárlásra. Tehát, hogy itt egy ilyen nagyon nagy káoszrendszer jött létre, többek között emiatt az adósságrendezési eljárás miatt is, és akkor én elkezdtem idolgatni írtam Palkovics miniszter úrnak, másrészt az MVM vezérigazgatójának, amire az lett a válasz, a első körben, azt hiszem nem is nekem, hanem a 24.hu-nak válaszoltak, hogy napi elszámolás van mindenhol, ami ugye már akkor se lehetett igaz, hiszen a honlap tanúsága szerint az EON-os ügyfeleknél másfajta elszámolás volt, és akkor elkezdtük mondjuk úgy problematizálni ezt a kérdést, hogy hát ez egy teljes káosz, és nem lehet egyszerűen így a fogyasztói szempontból figyelni azt, hogy átlagalatti fogyasztással ne vásárolj például rezsinöveltáron energiát, ami ugye nem a jogalkotó célja, tehát a jogalkotó célja az volt a rendelet, hogy átlagalatti fogyasztással rezsicsökkentett áron vásároljál. És meg fel is jelentettük a gazdasági versenyhivatalnál az MVM-et, illetve az energiahivatalnál, és utána lett egy olyan változtatás, hogy azt mondta a minisztérium, vagyis hát nem tudjuk, hogy a minisztérium, mert az MVM honlapján a GIG felületen jelentek meg egyébként ezek a közlemények, hogy akkor éves elszámolásra térnek át mind a három szolgáltat, volt szolgáltatónál, és emellett pedig kompenzálni fogják azokat, akiket kártért. De még itt is kellett kicsit menni, mert hogy egy szoftver fejlesztett a minisztérium arra, hogy az elszámolás meglegyen, és ez a szoftver elvileg múlt hét pénteken, vagyis hát most ugye hétfőn beszélgetünk, 26-án lépett érvénybe, és az volt a kompenzáció első módja, hogy majd az emberek feltöltögetik a rendszerbe a kis számláikat, és hogyha úgy látja a rendszer, hogy kompenzációt érdemelnek, akkor megkapják. Itt írtunk megint csak levelet Palkovics Lászlónak, és akkor végül erre nem válaszol, de pénteken bejelentették, hogy automatikusan fog járni mindenkinek a kompenzáció.
Ezért, ahogy elmondtad az előbb is, ezeket a előretöltős kártyás mérőket olyan társadalmi csoportoknál van nagy valószínűséggel, akiknek rosszabb érdekérvényesítő képességük van, szociálisan nehezebb helyzetben vannak, és nyilván minden olyan lehetőség számunkra, ami kérelemben alapul, az csökkent ennek a valószínűséget, hogy ezt igénybe is fogják tudni venni. Ugye itt mondtad, hogy a te választ a közéletben 2000 háztartás van, őket körülbelül hogyan tudnád definiálni szociológiailag, tehát milyen, hogy kell elképzelni ezeket a háztartásokat, a társadalomnak mely rétegét jelenti?
Hát ez nyilván az alsó középosztály és a szegények, tehát hogy ez az ügy egyébként engem azért is érint személyesen meg, mert én ugye engem anyukám egyedül nevelt fel szociális munkásként az államnak dolgozva, és nekünk is egyébként feltöltőkártyás gázunk volt, tehát ugye emlékszem arra, hogy így szépen baktattunk a MVM nem tudom melyik irodájába télen a hóban, és akkor a nagymamámtól kapott pénzt azt így fizetkedtük be arra, hogy legyen gáz otthon és tudjunk fűteni. Tehát ezt így is kell elképzelni nagyjából, hogy ezeknél az embereknél, és ezért is nevetséges az a napi elszámolás, mert hogy nem mindenki nem, mert egy csomó középosztálybeli ember egyébként, mert takarékossági okukból szerel be ilyet, de azért a többség az még mindig szociális alapon kapott feltöltőkártyás készüléket, hogy így nem mindig, nem olyan stabil a jövedelme ezeknek az embereknek, hogy így éppen a mondjuk augusztus 1-én, vagy 10-én, vagy 25-én ő tudja eldönteni, hogy mikor vásárol áramot, hanem sokszor éppen pénzhez jut, és akkor tud áramot vásárolni. Tehát ez a napi rendszer ezért is volt nagyon durva, és a valóságtól elrugaszkodott rendszer, amit a kormány felállított ebben.
És ugye ez a rendszer, ez technikailag úgy működik, ha elfogy a pénz a kártyáról, akkor itt nincsen ez a felszólítjuk, meg majd kikapcsoljuk, hanem akkor abban
nem, akkor nincs ára.
Tehát vége a szolgáltatásnak abban a pillanatban.
Igen.
Ugye ezt utaltam rá, az a megoldás, ami most pénteken, ahogy mondtad, most a beszélgetést, ezt augusztus 29-én rögzítjük, feltétlenül 31-től lesz hallgatható. Ugye azért fontos a dátum, mert könnyen lehet, hogy addig egy újabb tájékoztatás jön, akár ennek az ellentétje. Ha ez valósul meg, amit mondasz, tehát egy automatikusan jóvá írják, akkor ez egy megnyugtató megoldás lenne.
Abszolút megnyugtató. Én tényleg nekem ismerősi körben is nagyon rossz tapasztalataim vannak az elmúlt időszakból az MVM-mel, EON-nal, elműfélszolgálattal, tehát hogy én sajnos nem vagyok bizakodó abban a tekintetben, hogy ez zökkenőmentesen meg fog történni, és mindenki meg fogja kapni a kompenzációt. Tehát nekem még lesz egy köröm abban, hogy ezt megpróbáljuk valahogy így leellenőrizni, hogy ez működik-e.
De most praktikusan azért az történik, hogy jelenleg, ha valaki feltölti a kártyáját, akkor a rezsi csökkentésének az ára, tehát magas fogyaszt piaci áron kapja most rá a szolgáltatást.
Elvileg igen, én nem találkoztam még olyan kommentel vagy visszajelzéssel, ami az ellenkezőjét mondja. Eddig egyébként mindig jöttek, amikor volt egy fordulat, hogy most így és így fognak elszámolni, vagy így és így alakulhat a rendszer, mindig folyamatosan jöttek a kommentek, hogy de hát nem így van. Egyelőre én ezzel még nem találkoztam, de meglátjuk majd. Azért én még adok pár napot arra, hogy kiderüljön, hogy már ez a rendszer, az elszámolási rendszer az a könyvmentesen működik.
Mert ugye bizonyatatlan, hogy a nyárnak a top politikai témája lett a rezsi ügy, és azért ugyan fura módon már április 3-án is, hogyha megkérdeztük volna a választókat, akkor ők egyértelműen azt mondták volna, hogy a probléma térképkön a legnagyobb a lakhatás és megélhetési költségek. Ellentétben a korábbi évekhez képest ez jelentősen megugrott, de most nyilván, ahogy elindulnak a rezsi számlák, annál inkább megnövekszik ez a probléma, és már nem csak a percepció, az érzet lesz ezzel kapcsolatban nagyon borús, hanem már maga a materiális valóság is már szomorú lesz. És sokan szígyek, kárhoztatják az ellenzéket, hogy nem képes elég erőt felmutatni, nem képes ezt megakadályozni, nem, és visszafordítani, vérmérséklettől függően hangzanak el erős kritikák az ellenzéki pártokkal szemben. Ugye azért is ebben a sorrendben kezdtem a beszélgetést, mert kifejezetten más gondolok erről, mint talán a közhangulat, hiszen amit te mondtál a beszélgetés elején, az például pont jó felde, hogy egy nagyon hátrányos helyzetű, rossz érdekérvényesítő társadalmi csoport számára hogyan lehet remélhetőleg, de kiárni azt, hogy valami megoldás legyen, még akkor is persze, hogyha ez nem plusz ahhoz képest, amit a többségi társadalom kap, hanem legalább azt a jókat kapják, mint amíg a többségnek jár. Szóval mégiscsak van egy jó példa ebben a történetben. Te hogy látod ezt a dolgot, hogy az ellenzék az valóban egy ilyen béna kacsaként itt úszkálgat és próbál lavírozni, és minél kisebb ellenállást kifejteni, ahogy egyes olvasatok mondják, hogy azért legyünk reálisak, egy kétharmados többséggel szemben ennyi képviselővel ennyit lehet elérni a parlamenti politizálásban.
Gyorsan az először, hogy egyébként az az érdekes ebben a feltöltőkártyás ügyben, hogy a 120 ezer háztartást érint egyébként, tehát nagyságrendileg azért viszonyítható például ahhoz, hogy a kata kapcsán mi történt, és mégis azért itt látszik, hogy kinek milyen érdekérvényesítése van, képessége van. De zárójelbe zárva, én alapjáraton nyilván egyszer igaz, hogy az ellenzék béna kacsa, de hogy igazából az a kérdés, hogy tud-e más lenni. Tehát ha megnézzük az erőforrás különbségeket, amik itt vannak, és ezt mondjuk egy választási kampányban még tudta valamennyire csökkenteni az ellenzék, tehát hogy amikor a hat párt összeállt, akkor közösen egy ilyen érthető kampányüzemmódban még ezt az ollót lehetett valamennyire csökkenteni, így is kétharmad lett a vége. De az, hogy amikor egy választás után a hat párt külön mozogva próbáljon itt valami olyan ellenzékiséget kihozni, például, mint amit 2006-ban a Fidesz csinált, miközben 2006-ban mondjuk a Fidesz és a kormánypártok erőforrásai közötti különbség az egyébként nagyon minimális volt. Az szerintem egy túlzó elvárás. Másrészt pedig van ez a messiás várás, ami most iszonyatosan szerintem szezonja van, mondjuk így. Szerintem valószínűleg 4 évvel ezelőtt és 8 évvel ezelőtt is szezonja volt ilyenkor a választások után, de hogy az az elvárás, hogy hát akkor meg kell dönteni a rendszert. És igazából nyilvánvalóan nem képesek ezek a pártok, vagy nem vagyunk képesek megdönteni a rendszert, és ez egy irreális elvárás. Nem vagyunk képesek arra se, hogy nyár közepén 100 000-es tüntetést szervezünk, nyár közepén nem lehet 100 000-es tüntetést tervezni, de mégiscsak ez az elvárás. És közben azért lássuk be, hogy mondjuk erőforrás különbségek, tehát a Fidesz például a rezsicsökkentést is nagyon jól csinálta a politikai, maga politikai szempontjából, mert hogy vannak, akik éves elszámolásban kapják a rezsicsökkentést, és vannak, akik havi elszámolásban. Tehát a különböző társadalmi rétegeket különböző csoportokra bontott, hogy mikor fognak igazából szembesülni a problémában. Aki éves elszámolásban kapja a rezsicsökkentést, annak valószínűleg március, április, május környékén fog kifogni a rezsikerete, akkor kerül problémás helyzetbe. Ugye a rezsicsökkentett év az augusztus 1-től július 31-ig tart, akinek pedig havi elszámolása van, az a saját élethelyzetétől függően valamelyik téli hónapban lesz az, amikor problémás helyzetbe kerül. És így nem lesz egy ilyen egységes nagy társadalmi felzúdulás a rezsicsökkentés kapcsán, ami mondjuk egy nyomásgyakorlásnak olyan alapja tudna lenni, ami tényleg érdemi ellenzéki ellenállást tudna kifejteni. Tehát itt van egy nagyon erős kettősség szerintem ebben a helyzetben, amiben van egy olyan elvárás, ami teljesítetetlen, de közben nyilván az is van, hogy egy kétharmados vereség után, amiben egyébként nagyon sokan a pártok tagjai, aktivistái, politikusai közül 2 évnyi munkát raktak bele, ebből a szempontból mindegy milyen eredménnyel, nagyon nehéz azt elvárni, hogy akkor erőn felül teljesítve csinálják végig ezeket a hónapokat.
Ezért a 2006-ot hoztad párzomba, azért 2006-ban, ahogy mondtad, erőforrásbeli különbség nem volt akkora, mint most a Fidesz és az akkori kormánykoalícióval között, de érdemi nagy tömegtüntetés csak nyár végén, szeptember elején volt. Tehát, hogy azért ebből a szempontból
és akkor sem a megszorítások ellen kezdett el az emberek kimenni, hanem az összedi beszéd volt az, ami kivitte az embereket az utcára. Tehát azért ez nagy különbség a dologban.
Hát sőt, egyébként azok a szeptemberi tüntetések, amik voltak, a Fidesznek volt egy nagy gyűlése, ugye, illetve október 23-án volt még egy, de közben egy csomó kisebb tüntetés volt, ezek létszámában nem különböztek egyébként azoktól a tüntetésektől, amiket most láthattunk a Kata és a rezsicsökkentés bejelentése után.
Így van, de el akartam utalni, hogy ebből a szempontból azért számunk kérni, hogy július 31-én nem képesek 100 000 embert kivinni. Valójában az lett volna csoda, hogyha ez rendben megmozgatta volna, és nem azért, mert sebe szerintem, hát hogy akkor más gondolunk. Én azt gondolom, hogy a magyar társadalomnak a problématérképe most nagyon erősen fent van ez a kérdés, még úgy is, hogy nem jöttek meg a számlák. De azt már érzi, hogy ez egy probléma, és ez jönni fog szembe. És én nem nagyon emlékszem olyanra, amikor egy húsba vágó szociális kérdés miatt tömegek mennének az utcára, tehát ebből a szempontból szerintem, hogyha így is gondolkodott a kormány, hogy majd akkor szétválasztja időben és térben a problémát, akkor ennek olyan nagyon a valóságra nincsen ráhatása, mert nem gondolnám, hogy tüntetések lennének a megemelkedett rezsijárak miatt. A magyar társadalom tényleg nem ilyen, ahogy Ferge Zsuzsa is mondta, azért nem így szocializálódtunk, de ennek ellenére az ellenzéknek meg van mozgástere, ahogy a te példát is mutatja a kártyás mérő kapcsán, hogy 120 ezer háztartás azért az egy, és nem akarok cinikus lenni, de politikai választói logikán is ez egy érzékelhető szemmel látható közeg, de azt gondolom, hogy sokkal fontosabb ebben a társadalompolitikai súlya ennek a dolognak.
Abszolút, egyébként ugye a másik, amit itt érdemes videózni, az áremelkedés kérdése, tehát hogy ez a kettő nyilván együtt pakol össze egy megélhetési válságot, és ott egyébként ez a nyomás egyébként még emelkedni is fog a következő hónapokban.
Egyébként ezt szinte az a képviselő volt a választási időszakban, aki nagyon aktív utcai jelenlétet produkáltál, és nyilván ezért van egy kapcsolatod a közvetlen a választókkal is, hogy érzékelsz az elmúlt hetekben, hónapokban, és nem politikai szempontból, hanem szorongás szempontjából változás, tehát hogy egyre inkább van egy kilátástalanságérzés, vagy most még azért ez elfedi a nyár, elfedik azért a rezsiben nem jöttek meg a számlák kérdése, vagy van egy hangulatváltozás ilyen szempontból?
Hát kilátástalanságot kevésbé érzékelek, de meg igazából ugye azért nekem felemás ez a dolog, tehát akik megállítanak az utcán beszélgetni, vagy a dönnek a fórumomra, azok azért az ellenzék szavazói nagy rész. Az, hogy ők milyen hangulatban vannak, az azért nem fedi le a teljes társadalmat, és ugye igazából itt az a kérdés, hogy a úgynevezett bizonytalan szavazók, vagy a Fidesz szavazók hangulatváltozása milyen, tehát hogy így teljes egészében az ország, meg a különböző csoportok hangulatváltozása milyen. Ami érdekes az ebből a szempontból, és szerintem a tüntetéseknél jobb fokmérője lesz, az, hogy hogyan alakulnak ezek a időközi választások, amik nyilván nem adnak le egy országos térképet, de azért szerintem ott valamennyire lemérhető az, hogy nem az, hogy mondjuk milyen számszerű eredmény jön ki, hanem hogy van-e trendváltozás abban, hogy mennyire dühösek az emberek, vagy mennyire gondolják azt, hogy nekik például el kell menni szavazniuk azért, hogy egy ilyen rezsicsökkentés után inflációs környezetben megbüntessék a kormányt.
Ugye az elkövetkező hetekben több időközi választás, és ez főleg Budapesten, ahogy ez kézzel fogható a dologban, sok helyen azért független jelöltek indulnak formálisan, persze lehet, hogy mögöttük áll valamilyen támogató párt, és legfőképpen ez akkor szokott kiderülni, amikor győz az a független jelölt, amikor nem győz, akkor érdekes módon soha sem jelentkezik az a támogató párt, de nyilván Budapesten lesznek időközi választások, lesz közöttük olyan is, ami a többség befolyásolhatja az adott kerületben, az első kerületi időközi választás ilyen. És hát ugye volt Pest megyében pont tegnapi napon egy időközi, nyilván ezek mind kis minták, nem lehet ebből mély következtetéseket levonni, és azért nagyon óvatosnak kell lenni, hogy egy isaszegi településen lévő hetes körzet választása volt rendforduló legyen, de ahogy mondod, ezek egy valamennyire kézzelfoghatóak lesznek, hogyha már tömegével áll rendelkezést ebből tapasztalat. A beszélgetés végén azért hadd térjek vissza arra, hogy ugye, ahogy mondtam, te egyéni képviselő vagy,
bár persze országosan is ismert, hiszen a Fudán tüntetéstől kezdve most azért ez a kártyásmérő ügy, ez mind az országos sajtóba is bevitte a nevedet, de helyben képviselőként mit tudsz csinálni egy ilyen társadalmi válság közepette? Van-e olyan eszközrendszer a kezedben, amivel érdemi segítséget lehet adni? Szóval magyarán azt próbálom keresni, hogyha valaki megválasztottak a választók egy egyéniben, bár nem jutott kormányra, ennek ellenére érdemes a parlamenti politizálást folytatnia.
Igen, hát mi most pont ebben a gondolkodásban vagyunk egyébként, hogy hogyan lehet azokat az eszközöket, amiket mondjuk egy kampányban használtunk, itt a közösségi adománygyűjtéstől kezdve a különböző ilyen adatbázis alapú közösségépítési eszközökön keresztül a hagyományos politikai kommunikációig abba beleforgatni, hogy azokat az egyenlőtlenségeket, amik egyébként ebben a választókerületben brutálisan nagyok, tehát mondjuk a Mester utca környéke versus a Dobozi utca környéke között szerintem ilyen, nem tudom, 7 társadalmi decilisnyi ugrás van körülbelül, hogy itt hogy lehet ezt megcsinálni, hogy egy ilyen megélhetési válságban azoknak az embereknek a segítségét, akik képesek segítséget adni a társadalom más tagjai számára, azoknak az embereknek a segítségét direkt módon így helyben eljutassuk oda, ahol szükség van rá. Ebben biztos, hogy van, hogy az ősszel fogunk csinálni különböző dolgokat. Jelenleg azzal töltöttük a nyarat, hogy felmérjük azt, hogy mit lehet csinálni, mire van egyébként helyben fogadókészség, kik lehetnek a partnerek ezekben az ilyen direkt segítségnyújtást jelentő különböző tevékenységekben.
Hát köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt közel fél órában onnan kezdtük, hogy akkor a rezsicsökkentés csökkentésének az egyik nagy káros útjai az a jelenleg most is a kártyás, feltöltő kártyával rendelkezők, hiszen az ő esetükben ugyan van ígéret a megoldásra, de egyelőre még a emelt kvázi piaci áron vásárolhatják a háztartási energiát. Ennek kapcsán ugye milyen ellenzéki szerepek vannak, szerepfelfogás lehetőségek, amik túlmutatnak azon, hogy egy mérges Facebook posztot kirak az ember, és esetleg az ATV esti hírműsorába is elmegy, nem a valódi segítséget tud adni. Köszönöm szépen, Jámbor András volt a vendégem az online stúdiónkban. Köszönöm szépen, András, hogy elfogadtad a meghívást.
Én megköszönöm a meghívást.
És hát azoknak az Új Egyenlőség podcast hallgatóknak, akik hetente visszatérőek, azoknak talán nem újdonság, hogy elmondom, hogy kövessék a többi podcast csatornánkat is, amelyek heti rendszerességgel frissülnek, vagy pedig havonta ilyen a Kék podcast csatorna. A elmúlt adásokat bárki meghallgathatja a legismertebb podcast csatornákon, így tényleg a Spotify-on is. Azt szeretném kérni, hogyha valakinek tetszett az adás, és lehet értékelni, akkor ezt tegye meg, hogy minél többekhez eljusson. Ezen kívül az Új Egyenlőség honlapját is ajánlom, ahol nem csak ezek az adások, nem csak a videós tartalmak, hanem egyébként a szöveges írott elemzések, cikkek is megtaláltak, és ezekkel is ősztől ismét frissülünk, akár heti több anyaggal is. Úgyhogy várom vissza a hallgatóinkat a jövő héten is, szokás szerint szerdán tesszük ki az Új Egyenlőség podcast adásait. Én Kis Ambrus voltam, mai adás házigazdája, és jövő héten találkozunk.
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.